Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytassuk a Monitor délutánt, és folytassuk a beszélgetések sorát. A Demján Sándor tőkeprogram 100 milliárd forintos hazai KKV-k beruházását támogató programjáról beszélgetünk továbbra is. Dr. Balogh Ádám a telefonon a másik végén, MKIK alelnök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Milyen időpillanatban érte ez a lehetőség a hazai vállalkozásokat? Milyen állapotban vannak a hazai KKV-k? Tudom, hogy nehéz egy globális állapotról beszélni, de mi a tapasztalata a kamarának? Miben tud segíteni a tőkeprogram?
Ugye talán úgy érdemes kezdeni, hogy a magyar gazdaságban, magyar vállalkozások világában nagyon komplex helyzet van. A Harvard Egyetemnek van egy ilyen komplexitási indexe, ami szerint az egyik legösszetettebb gazdaság vagyunk a világon. De mit jelent ez? Rengeteg méretű cégünk van, rengeteg iparágban tevékenykedünk, rengeteg szintjén vagyunk az értékláncnak. Ugye az egészen óriás cégektől elkezdve a több százezer kicsi egyéni vállalkozó, nagyon sok minden van nálunk. És ez a struktúra, hogy összességében, hát ezekben az években, ebben az évtizedben jut el odáig, amit úgy nevezünk, hogy a közepesen fejlett gazdaságoknak a technológiai határa. Tehát picit leegyszerűsítve, már mindent tudunk, amit tudni lehet. Vagy még pontosabban fogalmazok, valaki az országban, valamelyik vállalkozó már tudja azt, amit tudni lehet a világban az adott vállalkozásról. És ez egy kulcsfontosságú pillanat, mert ilyenkor ezek a vállalkozások csak úgy tudnak tovább nőni, hogyha ha új tudást állítanak elő, azaz valamilyen innovációt hajtanak végre, akár technológiai innovációt, akár piaci innovációt, vagy akár egy belső szervezetfejlesztési innovációt, amivel olcsóbbak tudnak lenni, szebbek tudnak lenni, jobbak tudnak lenni, tehát a piacon kelendőbbé tudnak válni. És ebben a nagyon érzékeny pillanatban a hitelfinanszírozási eszközöknek a lehetőségei korlátozottak. Ugye hitelben azt tudjuk finanszírozni, amit a bank jó meg tud mérni. Berakja a különböző mátrixaiba, a mérőeszközeibe.
Kockázatelemzés.
A múltja, kockázatelemzést végez el, de csak az alapján tud kockázatelemezni, ami a múlt. Igen. Amikor újat akarunk csinálni, azt a bank nem tudja kezelni. Ezért néha szigyelik is a bankokat, de ez butasság, nem ez a dolguk. És mert ugye ezt a Mario Draghi jelentés egész Európára is vonatkoztatta, de nálunk is igaz, hogy nagyobb tőkepiac kell. Az a tőkepiaci méret, az a tőkepiaci komplexitás, amit most van, az egyszerűen kevés. Mind a befektetői oldalról, mind a tőke felvevői oldalról. De most nem lehet ráereszteni egy teljesen komplex amerikai típusú tőkepiacot egy olyan gazdaságra, mint a miénk, vagy szinte bármelyik európai gazdaságra, és mondhatnám ezt. Tehát kellenek bevezető, gyakorló eszközök. És a Demján Sándor tőkeprogram ez egy ilyen gyakorló eszköz. Közben persze nagyon sokat is segít, mert aki pont ilyen helyzetben is megkapja ezt a pénzt, annak nyilván az egy jó dolog, hogy ő finanszírozáshoz jut, és ezzel növeljük az a cég méretét, lehetőségét, bővítjük, és a gazdaság egészét is segítjük. De amit én mindig ki szoktam emelni, hogy most megtanulunk egyszerűen fogalmakat, megismerkedjünk ilyen, hogy mondjuk befektetési és szindikátusi szerződés, ami elsőre valami Wall Street farkasa filmből ismert kifejezés, de azért nem. Szerintem sokkal egyszerűbb és logikusabb és kevésbé veszélyes, mint mondjuk egy jó jelzáloggal dúsított hitelszerződés, tehát nem kell ettől félni, de az újtól az ember fél. Most olyan módon tudják a KKV-k ezt megismerni, hogy egy barátságos befektető, aki csak 5%-ot kér a pénzéért, aki nem akar többet, mint 1% tulajdonrész, aki rugalmas, aki türelmes, aki segíti a vállalkozónak ezt a folyamatot. Most ez a Demján Sándor tőkeprogram.
Ha már említette ezt a több százezer egészen kicsi vállalkozást, de ez a közepesekre is igaz, nagyon sokaknál a generációváltás az most aktuális, és ha már itt komfortzónán kívül kell kerülni előbb-utóbb a verseny miatt is, meg hát a mesterséges intelligenciát ne is keverjük itt, hogy az is ad egy új lökést és egy új kihívást. Hogy a generációváltásban is segíthet ez a fajta program, ezt tudom bizonyos részletekből, meg abból is, hogy ha új szemléletű, új generációk érkeznek, nekik talán már testhez állóbb lesz egy fajta megoldás, ami eddig itt a világnak ebben a szegletében nem volt tipikus.
Igen, pontosan így van. két nagy témát szoktunk kiemelni, ami brutális változásért most kiemelte nálunk Magyarországon. Ugye egyik a generációváltás, a másik a digitalizációs változás. Tehát ez a kettő tétel egyszerűen új embereket hoz nyilván a piacra, akik más korosztályt képviselnek, és egy olyan infrastruktúrán mozognak, olyan kommunikációs, olyan értékesítési, folyamatszervezési infrastruktúrán, ami azért hihetetlen változásokat jelent. Valóban a két cél jelentős. Látjuk is különben a vállalkozóknál, hogy két nagyon jellemző probléma. A harmadik amúgy még a finanszírozás, amiről előbb beszéltem, hogy át kell alakítani a finanszírozási szerkezetet, mert ahogy mondtam, bankhitel, ami nagyon fontos továbbra is, és az a legnagyobb tétel, de olyan módon, ahogy eddig használható volt a KKV-k számára, az szépen lassan át kell, hogy alakuljon, és ennek biztos, hogy része lesz az, hogy a hitel mellé kell majd tőke is.
Igen, és hát a bankok, ahogy mondta, a múltat látják, de ha én jól értem, ebben a konstrukcióban egy picit a jövőt is bele kell látni az adott KKV-kben. Önök ezen dolgoznak, a DST-p ezen dolgozik, és a kamara is. Tehát van egy ilyen jövőbelátó képesség, hiszen ismerik a vállalkozást, és jobban ismerik, mint nyilván egy adott pénzintézet, aki az előéletből tud, a számokból, rideg számokból tud kiindulni.
Hát én gondolom bele, van egy vállalkozó, vagy ember, akit mondjuk ismerünk, és az mondjuk bezárja az előző vállalkozását, vagy eladja az előző vállalkozást, ami sikeres volt, jól működött, és mi tudjuk, hogy ő egy jó vállalkozó. Alapít egy 0 kilométeres céget, az évekig nem tud bankfinanszírozáshoz jutni, csak azért, mert új. Hát nyilván azt is kell nézni, sőt, sokszor leginkább azt kell nézni, hogy ki az az ember, akivel mi szóbálunk és finanszírozzuk. Ez tipikusan tőkepiaci megoldást kívánó helyzet. És a másik, amit mondott, ha már így a jövőbelátás képességét elkezdte elemezgetni, tehát hogy a vállalkozó, az eredeti 19., 18., 19. századi vállalkozó, az a nagyon mélyen hívő emberek voltak, akik hittek a jövőben. Jó Istenben is hittek, de most ebben a kivételes alkalommal fontosabb volt az, hogy jövőben a saját vállalkozásuk sikerében is képesek voltak hinni. A mostanában sokkal-sokkal nehezebb gazdasági és társadalmi helyzetben. Tehát igen, a kamarának, a vállalkozásokat támogató érdekvédelmi szervezetnek az a dolga, hogy higgyen a vállalkozóban, mert tudjuk, hogy a vállalkozó az, akire a gazdaság épül. És itt egy szép, lassú, de egyértelmű szemléletváltozást látok a magyar társadalomban, aminek én nagyon örülök, hogy a vállalkozó, mint szó, annak kezd a becsülete oda kerülni, ahol ez kell, hogy legyen.
A kamarának milyen szerepet szán a következő időszakban? Ugye azzal kezdte a beszélgetést, hogy mennyire nem homogén a magyar vállalkozások szerkezete, ugye mennyire unikális, hogy itt Magyarországon minden van, és mindenféle van, de nagyon sok mikro, kicsi és közepes vállalkozás. Az ő helyzetüket mennyiben kell megváltoztatni? Értem, hogy tőke kell, értem, hogy fel kell venni az újabb kesztyűt az internet után. Ugye te pár évvel arról beszélgettünk, hogy az nem lehetséges, hogy a vállalkozások, nem tudom, 70%-ának nincs weboldala. Most meg azt fogjuk majd mondani néhány hónap múlva, hogy az nem lehetséges, hogy a mesterséges intelligenciát valamilyen módon ne applikálja be a működésébe. Ez mind pénzbe kerül, ez mind fejlődés, evolúció, és tőkegényes mozgást igényel. Szóval merre fognak, hogyan fognak mozdulni ezek a vállalkozások az ő reményei szerint?
Én hiszek a diverzitás erejében, tehát szerintem nem gond az, hogy komplex a mi gazdaságunk a méretéhez képest, és szerintem ezt érdemes megtartani, mert ad egyfajta rezilienciát, egy ellenálló képességet. Ugyanakkor az együttműködések, tehát a szinapszisok a vállalkozók között, azok erősödhetnének. Tehát nem kell két KKV-nak összeolvadni ahhoz, hogy ők együtt tudjanak tartósan működni. Vagy nem kell összeolvadni sok-sok egyéni vállalkozónak ahhoz, hogy egy jó láncot tudjanak képezni egy bizonyos termék tekintetében mondjuk. Tehát én abban reménykedek, hogy ezek az együttműködések tudnak erősödni. Ugye a magyar vállalkozó az egy szabad fajta, ha lehet ilyen általánosan fogalmazni. Pontos számára a függetlenség, a szabadság, már alaptörvényben is az van, hogy a vállalkozó szabad, a vállalkozás szabadsága az egy alaptörvényben rögzített tétel, és ez nagyon fontos nekik. Tehát emiatt én azt, hogy olvadjanak össze, és legyen kevesebb vállalkozó, amit néha lehet hallani, én abban nem hiszek, hogy lehetséges. Persze van racionalitása, én inkább azt támogatnám, hogy működjenek együtt.
Kooperáljon.
Sok mindenben. Egy beszerzésben, egy értékesítés felületben, egy webshopban. Csináljanak együtt. Egy webshopot most már tényleg mesterséges intelligenciával egy két nap alatt lehet csinálni, de azért azt gondozni és fenntartani és kezelni az ügyfeleket, azért az nem ilyen egyszerű. Tehát álljon össze 10 évvel, és csináljon egy webshopot. Most már könnyű. De vannak szerződésminták, a honlapot egyszerű megcsinálni. Hogy ki akarnak menni külföldre, akkor ne egyenként menjenek ki, az nagyon drága, hanem csoportosuljanak, menjenek. Egyszer egy szingapúri barátomtól kérdeztem, hogy miért van ennyi egyesület Szingapúrban, rengeteg kisebb, nagyobb vállalkozói szövetkezet, szövetség, kamara, mindenütt van, minden lakótömbnek van egy ilyenje. És akkor azt mondta nekem ez a barátom, hogy Ádám, we hunt in packs. Azaz ádámi falkában vadászunk. Tehát én arra biztatnám a vállalkozókat, hogy ők is falkásodjanak. Rengeteg lehetőség van, rengeteg olyan szervezet van, ami erre ad egy keretet, de nem is kell hozzá feltétlenül keretet. Ezt mindenképpen várom. És ha ezt látja a finanszírozó, akkor a finanszírozáshoz is könnyebb lesz ezeknek a vállalkozóknak jutnia.
Ez az új tőkeprogram, ez hódít, ahogy írják a kollégák a különböző portálokon, és egyértelmű sikere van, de valamilyen szinten edukálni is kell, mert valamilyen módon be kell engedni a vállalkozásoknak, ezeknek a magányos farkasoknak, akik még nem falkában vadásznak, be kell engedni valamilyen módon a partnert. Szóval itt edukálni kell, meg a komfortzónából is ki kell lépni. Nyilván ebben is szerepe van a kamarának, ugye azon túl, hogy segíti a finanszírozást.
Nagyon fontos része a kamarai programnak, hogy ez nem egy központi helyen, egy titkos laboratóriumban dől el, hogy ki kap és ki nem kap, hanem alapvetően a vármegyei és egyéb területi városi kamaráknak a tudására épül, tehát őnekik is azt kell mondani, hogy igen, ez a vállalkozó rendben van. Ez egy tisztességes vállalkozó, aki jót akar, ki valóban ezt a projektet végig akarja vinni. Ennek érdekében a minősítési eljárás során komoly szerepe van a vármegyei kamarák pontozásának. És azt látom, hogy igen, be is töltik ezt a szerepet, utánéznek a vállalkozónak, beszélgetnek vele, kimennek a telephelyre. Tehát megnézik, hogy valódi-e ez a történet, amit a adott csapat elő akar adni. És ennek kettős szerepe van, egyrészt nyilván a választásban segít, másrészt meg teljesen más egy olyan közegben lenni, ahol én értem, mint vállalkozóért, én értem, közösséget vállaltak, engem ajánlottak. Én nem tehettem meg azt, hogy ezzel visszaélek. Tehát ad egyfajta, az előbb is mondtam, együttműködés, ilyen csapathangulatot. Tehát nyilván segít a választásban, utána abban is segít, hogy aki viszont ezt a pénzt felvette, az tényleg tisztességesen és helyesen kell ezzel a pénzzel bánni. Azt hiszem, hogy ezek a puha tényezők, ezek nagyon fontosak, és ebben az új, dinamikusan változó, nagy rugalmasságot igénylő világban ezeknek a puhább tényezőknek kiemelt szerepe lesz.
Demján Sándor tőkeprogram egy másik megvilágításban. Köszönöm szépen, dr. Balogh Ádám, MKIK alelnök, Kavosz elnök volt a beszélgetőtársam.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.